Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma egy olyan szívlélek ember vendégei vagyunk, akiről eddig csak csupa nagybetűvel hallottam mindenkit beszélni. Székelykeresztúron nagy tiszteletű Szombatfalvi József nyugalmazott esperest kerestük fel, aki az erdélyi Atlantisnak is nevezett Bözödújfaluban született. Az erdőszentgyörgyi gimnáziumi évek után a kolozsvári protestáns teológiai intézetben folytatta tanulmányait. 1975 és 1997 között a Csehétfalvi Unitárius Egyházközségben szolgált. 1988-tól 10 éven keresztül beszolgáló lelkész a Tarcsafalvi Unitárius Egyházközségben, de a Balánbányai Szorványban is lelkészi tevékenységet teljesít. 1993-tól 3 éven át a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör jegyzője, majd 1996-tól 12 éven át az egyházkör esperese. 1998-tól 2015-ig nyugdíjazásáig a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség megválasztott lelkésze. Bárhol is szolgált a 4 évtized alatt, látható volt munkájának gyümölcse úgy lelkiekben, mint anyagiakban. Kimagasló egyházi, kulturális és közéleti tevékenységét elismerte Székelykeresztúr városa. Emellett Hargita megye tanácsa Márton Áron emlékéremmel jutalmazta. Mivel nem csak embereket, hanem fát is faragott pályafutása alatt, megállapította, hogy a fával sokkal könnyebb dolga volt. Bízom benne, hogy felkeltettük érdeklődésüket, és velünk rádióznak a következő 50 percben. A zenei betéteken a Somos zenekar muzsikál.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
Vendégségbe című műsorunk mikrofonjával Székelykeresztúron járunk Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius esperesnél. Most mivel telnek a mindennapok, esperes úr? Mert én úgy látom, hogy alig van szabad ideje, szabad perce, mindig van elfoglaltság.
Hát szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat és önt elsősorban, hisz most már évtizedekre nyúlik vissza, ami rendszeres évi találkozunk ott a Bözödújfalui határban az emlékműnél. Úgyhogy ez a találkozás is öröm számomra, hogy most már itt Székelykeresztúron a családi házunknál találkozhatunk és beszélgethetünk egy kicsit. Hát eléggé elfoglalt voltam a szolgálat idején valóban. Abban az időben én szívesen felvállaltam nem csak azt, ami éppen a szolgálatomból rám hárult, hanem a közügyekből is, akár Székelykeresztúr, akár egyetemes egyházi vonatkozásban. Így 90-től, amikor kinyílt számunkra egy kicsit a munkaterület, úgymond. 89 előtt is nagyon sok mindennel foglalkoztam a szolgálaton kívül, mert akkor nem engedték a templomon kívüli munkát. Nem volt területünk, nem volt lehetőségünk, ám bár szívesen dolgoztunk volna akkor is gyülekezetünkért, a gyülekezet érdekében, de hát a templom és az a vallásterem töltötte ki a mindennapi munkánkat, ezért akkor a szabadidőmet arra használtam, hogy például gazdálkodtam. Volt úgy, hogy 4 éven át tehenek voltak az istállóban. Vízgázszereléssel is foglalkoztam, azt még középiskolás koromban tanultam meg, így aztán még az istállóban is önitatókat szereltem, hogy könnyebben menjen az a fajta gazdálkodás. Szívesen végeztem azt is, de éreztem, hogy az nem nekem való, és nem az én igazi munkaterületem. Aztán hozzákezdtem a faragáshoz. 80-82-ben jártam Székelykeresztúrra egy faragó mesterhez, aki tanított, és diplomát is ott szereztem nála, úgymond. Folytattam ezt a munkát, és örömmel folytattam. Kitöltötte a szabadidőmet, nagyon szerettem a fával dolgozni. És sokszor eszembe jutott édesapám, hogy ő mondhatni megfelelő szerszámok nélkül, fejszes kézvonó volt igazán az, amit használt, és a szekérhez a fa dolgokat mind elkészítette, és vitte a kovácshoz, hogy felvasalják a tengelytől kezdve egyebeket is. Úgyhogy ez ott volt az én örökségemben is. Azt hiszem, hogy a székely emberek életében nagyon jelen van a fa szeretete és a fával való munka szeretete. Ezzel is évtizedig mondhatni rendszeresen dolgoztam. Aztán jött a változás, és az egyházi életünkben kinyíltak a kapuk, a munkaterület kiszélesedett, és szívesen vállaltam fel mindazt, amivel megbíztak, mindazt, amit elvárt az egyházunk. 90-es évek elején, emlékszem, leültünk a családba, és megbeszéltük, hogy na, mivel folytatom, farmerkedés felé megyünk el a papi munka mellett, vagy pedig az egyházi szolgálat tölti ki a teljes időmet. Hát arra döntöttünk, hogy az egyházi szolgálat töltse ki, és így aztán beléptem, úgymond az egyetemes egyházi életben. Választás által nagyon sok megbízatást kaptam az évek, évtizedek során. Így voltam újkori alapítója a Lelki Szövetségnek, elnöke voltam egy ciklust, aztán körijegyző, 12 évig 3 ciklusban esperes, itt a Székelykeresztúri Egyházkörben. Persze ez mind azzal is járt, hogy szoros kapcsolatot tartottam a püspökséggel, és nagyon sok megbízást kaptam az akkori egyházi vezetőnktől, egyházi intézményeinktől, mind a milyen az egyházi képviselőtanács is, ugye. Akkor indult a Székelykeresztúri iskolánk is újra, és itt nagyon sok feladat volt az indulásban.
Akkor 90-ben, amikor jött ez az új világ, nagy reményekkel indultunk neki az új világnak, és én azt láttam annak idején, és most ha visszagondolok, most is úgy látom, hogy akkor nagyon ragaszkodtak az egyházhoz az emberek a kommunizmus után. De mintha ez mára valahogy lanyhult volna. Ezt így látta ön is lelkészként, esperesként, vagy ez csak én gondolom így?
Hát ez érdekes felvetés, és helyesen látja tulajdonképpen, jól látja. 89 karácsonyával Valóban az emberek viszonyulása is nagyon megváltozott, az egyházhoz való viszonyulása. Addig is megvolt a ragaszkodás, de ugyanakkor állami részül megvolt a nagy tiltás, és ebből fakadóan nagyon sokan távol maradtak az egyházi élettől. Csehétfalva nagyon jó, ahol 23 évet szolgáltam, egyházhoz ragaszkodó, templomához hű, közösségéhez hű gyülekezet volt. A legtöbb sátoros ünnepen azt vettük számba, hogy na, melyik családból, egy-két, három családból nem volt senki a templomba. Nagyon jó templomba járók is voltak, ezért is volt nagyon fontos a vasárnapról vasárnapra való készülés. Hiszen ez is nagyon érdekes, hogy amikor 23 év után lekerültem ide Székely-Keresztúra, későbbi jó barátom, állatorvos, akkor ismerkedtem meg vele, azzal állt nekem, hogy honnan jöttél? 23 évet voltál kint, falun, és nem részegesedtél el, és lekerültél Székely-Keresztúra, és itt meg tudsz felelni? Hát próbáltam megfelelni, és úgy érzem, meg tudtam felelni a kihívásoknak, szolgálati vonatkozásban is, és egyéb vonatkozásban is újra kellett épülni. Épületeinkben is, egyházközségi intézményeinkben is, és sikerült újjáépítenünk. Nagyon sokszor mástól is hallottam, hogy ott az Alszegben, a Székely-Keresztúr alsó részén ugye egy kicsi unitárius birodalom épült. Viszont tudomásul kellett vegyük, amikor eltelt 5-6-10 év, hogy hát megváltozott a viszonyulás az emberek részéről az egyházi élethez. Jött ez a nagy szabadság, ami nem kedvezett annak, hogy szoros kapcsolatot tartsanak az emberek, mint korábban is, mint 89 után egy pár évig szoros kapcsolatot tartsanak az egyházzal, egyházközséggel, hogy tevékenyen részt vegyenek az egyházközség életben. Korábban nem kellett biztosunk, nem kellett hívni, nem kellett meghirdetni nagyon eseményeket, rendezvényeket, vagy akár közmunkát is. Egyszerűen egymásnak adták át a híreket az emberek, és jöttek, és részt vettek, és tele templomoknak prédikálhattunk, végeztük a szolgálatunkat, vagy éppen így az ifjúsággal is. Úgy a vasárnapiskolások, mint a konfirmáló növendégek, mint a vallásórás gyermekek, azokban is nagy lelkesedés volt, és ők is hozták a szülőket magukkal. Bevonták az egyház életbe. Eltelt az a pár év, és megváltozott. Kialakult egy törzs közösség, akik rendszeresen ott voltak a templomban, akik részt vettek a rendezvényeinken, az istentiszteletek melletti, akár kórus találkozót mondok, akár egyéb ünnepélyeket, a nemzeti ünnepeinket is ugye megtartottuk mindig a templomban, istentisztelettel együtt és gyermekek és ifjak szereplésével, de már elmaradoztak. A gyülekezet tagjai ezekről elmaradoztak, a fiatalok is. Hála Istennek elmondhatom, hogy az a törzsgárda az megmaradt, arra ma is lehet számítani, látom én azt mindenütt, minden gyülekezetben is jól ismerem, ugye 12 év alatt nagyon jól megismertem a gyülekezeteinket. Azok megmaradtak, azok ott állnak, őrzik, védik a javakat, újjáépítik, és örvendenek minden eredménynek.
Most ebben a vírusjárványban megint üresek lettek a templomaink, és bár most már lehet bizonyos feltételek mellett istentiszteleteket tartani a templomokban is, de valahogy a hívek nem jönnek a templomba úgy, ahogy gondolom a lelkészek szeretnék. Lát-e arra valamiféle reményt, hogy úgy, ahogy 89-ben megteltek a templomaink, a vírus járvány után esetleg megint legyen egy ilyen fellángolás, vagy már sosem jön vissza az, ami volt esetleg a 80-as évek végén, a 90-es évek elején?
Én hittel mondom és meggyőződéssel mondom azt, hogy vissza fog jönni, visszatérnek újra az emberek. Nem lehet lelki élet nélkül, és lelki életet igazán ott tudunk élni. A templomban egyénileg is, és közösségileg is. Nem lehet szétszórtan, nem lehet távolságtartóan, nem lehet úgy, hogy nem fogok kezet az emberekkel, nem érintem meg a mellettem ülőt, és nem beszélgetek vele, szájkosarat teszek, és akkor a hangot sem hallom, vagy nem látom még a szeme rebbenését sem, az ajkának a mozgását, erre szükségünk van, és szüksége van az embernek, és vissza fog jönni. meg vagyok győződve erről, hogy ez így lesz. És nem kell ennek sok idő. Le fog csengeni mindaz, ami a koronavírus körül ma van. És élni fogjuk újra azt a megszokott életünket. Az, ami viszont nem tér vissza, elmondom. Pünkösdi szolgálatunk alkalmával, amit persze kint szabadtéren tartottunk, hisz szolgálok ott, ahova hívnak, vagy rendszeresebben a fiam gyülekezetében, Fiatfalván. És pünkösben szokás szerint ugye az úrvacsora osztáson segédkeztem, felváltva prédikálunk, vagy ágendázunk, és én az ágendát mondtam éppen pünkösben, és a könnyem is kiesett, amikor elmondtam azt, hogy azt nem látom, hogy a hagyományos úrvacsora vételt tudjuk folytatni a koronavírus lejárta után. És azért nem, mert minden közösségnek meg lesznek azon tagjai, és lehet, hogy fele, vagy lehet, hogy a többség, akik már az egykehelyből nem fogják venni az úrvacsorát. Nagyon fájdalmas volt ezt elmondanom, és könnyem is kiesett, mert a kegyszereink ott lesznek az úrasztalán, de mint a múlt erekjéi, és külön kicsi poharakból fogják venni az úrvacsorát. Ezt már hallottuk, hogy korábban, évtizedekkel ezelőtt a nyugati világban már jelen volt. Mi örventünk, hogy itt a régi rendszerünk gyakorolhattuk, de vírusos idők lejárta után sem fogjuk tudni gyakorolni. Részben meg is értem ezt, és tulajdonképpen megszokják a gyülekezetek ezt is, mint ahogy megszokták a korábbit. Számunkra fájni fog, de az elkövetkezendő nemzedékek már természetesen veszik így is ezzel a módszerrel az úrvacsorát.
Yeah.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikrofonunk előtt Szombatfalvi József volt székelykeresztúri unitárius esperes, most nyugalmazott esperes úr. A zene előtt sok mindent érintettünk. Már ott meg szerettem volna kérdezni, hogy számít-e az, hogy egy lelkész milyen prédikátor? Mert én azt látom, hogy amikor az esperes úr prédikál, ott szem szárazon nem marad. Lelkekhez szólan tud prédikálni. Ha csak a bözödújfalusi találkozókat vesszük, akkor igaz, hogy olyan is a hely, olyan is a téma, de nagyon megérinti a hallgatóságot.
Hát egészen biztos, hogy számít. Tulajdonképpen az, hogy rendszeresen járnak és hányan járnak a templomban, az is meghatározza, hogy ki a prédikátor és hogyan végzi a szolgálatát. Hát én nagyon igyekeztem mindig egyszerűen, de viszont időszerűen beszélni. A mindennapi valóságtól, valóságos élettől nem szakadtam el soha, nem jártam a fellegekben, nem száraz biblia magyarázattal jöttem csak, hanem mindig az élet történéseit bevittem a prédikációimba. És talán ezért is életszerűbbek voltak, és ezért is kaptam azokat a visszajelzéseket a vasárnapi szolgálatok után, kedves híveimtől, hogy köszönik szépen, és jó volt, és akkor elvárják a folytatást. Így születtek meg például a folytatásos prédikációk, amikor jött egy olyan gondolat, aminek megvolt a 3-4 vasárnapos folytatása még, ahol kiteljesedett jobban a mondani való, és így még azt is elértem, hogy az érdeklődést is jobban felcsigáztam, és akkor, na menjünk el, hogy mi lesz a folytatás, hallgassuk meg. Másik pedig az, hogy nagyon szerettem az esküvőket, keresztelőket. Egy keresztelői beszédemet mindig úgy kezdtem, hogy felderüljön a templomi gyülekezet. Az istentiszteleti rész után, a prédikáció után mosolyogjon, mosolyjal fogadja a gyermeket, mosolyjal fogadja a születést, örvendjen a családdal együtt, aki odahozta gyerekét. Ugyanígy az esküvők alkalmával is. Nagy öröm volt számomra mindig végezni, és emlékszem, hogy az utolsó szolgálatom alkalmával ikreket kereszteltem. Itt a székelykeresztúri gyülekezetben. Olyan családnak az ikreit, aki korábban, fiatal korukban is, az édesanyja nagyon ragaszkodott hozzánk, és nagyon örvendett, hogy még én megkereszteltem, az is felejthetetlen számomra az a szolgálat. Milyen örömmel tudtam végezni, és ugyanakkor láttam azt, hogy milyen örömmel fogadja a gyülekezet is az újszülöttet és az új életet. Nagyon fontos, hogy a temetések alkalmával azt vigyük be a szolgálatba, amiről az élete szólt a halottnak. Ezért volt fontos ismerni azt, akit temetünk, és életének jelentős eseményeit, és abból mindig nagyon szép dolgokat lehetett bevinni a szolgálatba, ami által az emlékezést is erősítettük.
Ilyen nagyon ismerte az egykori bözödújfalusiakat is, és minden év augusztus első szombatján a volt bözödújfalusiak találkoznak a Kopjafa falunál, a Siratófalnál, és Szombatfalvi József esperes úr nélkül nincsen találkozó. 2020-ban nem lehetett megszervezni, de ott volt, és néhányan ott voltunk, és a rádió szallagtára nagyon sok ott elhangzott prédikációját őrzi, részleteiben vagy teljes egészében, és ezek is ilyen szívhez szólóak. Amikor egy-egy ilyen találkozó van, akkor mit tart fontosnak, hogy miről szóljon? Emlékeztessünk a tragédiára, vagy bátorítsuk azokat, akik még megvannak, és próbálják túlélni ezt az egészet?
Nagyon nem fontos a tragédiára emlékeztetni, mert arra mindenki emlékszik. Még azok is, akik ismerősként, vagy éppen ezer idegenként jönnek oda, tudnak a bözödújfalviak tragédiájáról. Nem ezt tartottam fontosnak sohasem. A múltban inkább azért tértem vissza az én gyermekkori emlékeimhez, vagy a falunak, a közösségnek a korábbi történelmi eseményeihez, hogy azokból példát hozzak, hogy hogyan élhetünk ma úgy azokban a közösségekben, ahova szétszórt több mint 35 helységbe a tragédia. Hogyan tudunk ott úgy élni, hogy meglátszódjon rajtunk, életünkön, viszonyulásainkon, munkánkon az, hogy egy olyan közösségből jövünk, ahol szerették egymást, megbecsülték egymást az emberek, ahol igazán élt az a türelem, amiről az 1568-as vallásszabadság törvénye szól. Mert az a törvény Bözödújfaluban nem papíron élt, hanem a lelkekben. Ezért tudott a hat felekezet az öt templomával élni évszázadokon át békében. Azt tartom fontosnak, hogy ma is, amikor elhozzák oda az egykori bözödújfalvi édesapák, édesanyák, az unokáikat, vagy éppen dédunokáikat, mert olyanok is vannak, hála Istennek, akik a dédunokákkal jönnek oda, hallják az elkövetkezendő, utánunk jövő nemzedékek, hogy hogyan éltünk ott, és hogyan kell élni ott, ahova szétszórt a sors.
Gondolkodott-e azon az Esperes úr, hogyha nem lett volna ez a falu kilakoltatás, ez az elárasztás, akkor ma még meg lenne Bözödújfalu úgy, ahogy volt régebben? Mert én járva itt az adáskörzetünket azt látom, hogy 90 után elmentek legtöbb félreeső településből a fiatalok. Vajon Bözödújfaluban megmaradt-e volna az a régi szép világ, vagy ugyanerre a sorsa jutott volna, csak lenne falu és lenne közösség olyan, amilyen?
Meggyőződésem az, hogy megmaradt volna. Éppen Bözödújfalu egykori helyzetére tekintve tudom ezt mondani. Az egyik az, hogy közel volt Bözödújfalu Erdőszentgyörgyhöz. Tehát nagyon sokan tudtak oda munkába járni. Vagy akár még távolabbra is, mert nem csak Erdőszentgyörgyre jártak, hanem a Küküllő mentére jártak le dolgozni a bözödújfalviak. A másik pedig az, hogy Bözödújfalunak nagyon jó termőföldje volt. Ezért nagyon jó gazdák éltek egykor Bözödújfaluban. Nem csak az én nagyszüleim, nagyapámról fel van jegyezve, könyvbe is le van írva, hogy a buzatermesztést könyvből tanulta, és a legnagyobb átlagtermést érte el. Az családi örökségként él, hogy át kellett menjen a másik hegyoldalba, amikor egy 40 áras területet learadtak, hogy a kalandjákat meg tudja számolni, olyan sűrűn voltak a kalandják. Nagyon jó termőföld volt, úgyhogy újra épült volna az, amit lerombolt a kollektív vagy a kommunizmus. Újjáépült volna Bözödújfalu népesség szempontjából is és gazdálkodás szempontjából is. Tulajdonképpen én sem Székelykeresztúron élnék most, hanem Bözödújfaluban nyugdíjasként.
Készül az összetartozás temploma, ha elkészül, ez valamiben kárpótolja az egykori bözödújfalusiakat? Valamit visszakapnak ezáltal?
Most értelen az merült fel bennem kérdésként, hogy mi még egyáltalán visszakaphatunk valamit? Én nem ebből a szempontból tekintek úgy az épülő templomra, hogy igen, arra szükség van. Mert hát tulajdonképpen mi már egyre kevesebben vagyunk azok, akik ott születtünk, ott éltünk, és úgy ragaszkodunk az ott lévő dolgokhoz, mint ami a miénk volt egykor, kézzel foghatóan. Nem. Az a templom üzenetet fog hordozni. És ezért fontos, hogy felépüljön. Üzenetet fog hordozni egy faluról. Mert mi más marad, az az emlékmű csak, az nem tudja azt az üzenetet hordozni, inkább csak a tragédiára fókuszál, ugye? A tragédia felül üzen, mint egy felépült templom, amely arról szól, hogy ott egy élő közösség volt valamikor. A templom körül mindig élő közösségek voltak, és a bözödújfalvi templom körül is élő közösség volt. Tehát aki rátekint arra a tóra, az látja a kiemelkedő templomból, jaj, hát itt egy falu volt, egy közösség volt, és ha egy kicsit érdeklődik, akkor megkapja azt az üzenetet, amit ma még mi elmondunk, ami a falu egykori szellemisége volt, és legáldottabb örökségünk mindannyiunknak.
1992-ben a Marosvásárhelyi Rádió riporterei ott még néhány családdal elbeszélgettek, készült Falu Világa című műsor. 1993-ra kellett elhagyják véglegesen a falut. Esperes úr, nem lehetett volna mégis megmenteni? 3 éve voltunk a rendszerváltás után. Valamiképpen nem lehetett volna visszafordítani ennek a falunak a sorsát?
Nekem nagyon sok álmatlan éjszakám volt. e vonatkozásban és e tekintetben. Az utolsók között voltunk, akik lebontottuk a családi házat 89. októberében. És amikor megtörtént a decemberi fordulat, én nagyon sokáig bele voltam betegedve, hogy miért nem vártunk még egy tavaszt. Az utolsók között bontottuk, ez azt jelenti, hogy 5-6 ház volt még éppen, úgymond. És az is már csak olyan helyén a falunak, ahol a víz nem érintette. A mi házunkat is érintette volna a víz, akkor még megvolt az alapja, egy alkalommal emelték fel a vízszintet maximumra, és akkor az egykori házunkba bejött, úgymond a víz, az alapot ellepte. Egyebet nem lehetett volna, csak azt, hogy a mai emlékmű körül egy új falu épüljön, mert romokba volt már teljesen 89 őszén a falu. A gát készen volt, a víz emelkedett. És azért, hogy 93-ba mentek el az utolsók, mert 93-ra telt fel teljesen a maximumra. Az ősi szombatfalvi ház ma is megvan. Nagybátyám még évekig ott éltek abban a házban. Eléggé szenvedtek már. Tehenet is tartott, a tejet bőzödre vitte fel. 3 kilométert ment a rövid úton is, hogy felvigye naponta a tejet. Nehezen tudták beszerezni a javaikat, amire szükségük volt. Megvolt a házuk már vásárolva, Erdőszentgyörgyön győzkedésemre is adták fel, aztán 95 után, és költöztek le végképp Erdőszentgyörgyre. Tehát nem látom azt, hogy meg lehetett volna menteni, és ezért nem, mert 89 őszére romokban volt a falu. És már nem volt erejük azoknak az embereknek még egyszer ott építkezni. Hát mindenki valahol épített. Az én szüleim is, ugye a közeli Csokfalván. És nem lehetett volna meggyőzni, hogy még egy újabb új falut felépíteni.
Yeah.
Vendégségbe című műsorunk mai meghívottja Szombatfalvi József, nyugalmazott unitárius esperes. Már a beszélgetésünk elején szóba jött a faragás, a munkái kikerültek Amerikába is, és az idén egy ottani közösséget is megajándékoztak egy faragott asztallal.
Nagyon sokan félnek a nyugdíjas évektől. Én viszont mindenkinek azt ajánlom, hogy amikor eljött az idő, akkor menjen el nyugodt lélekkel nyugdíjba. Ledolgozva azt a 40 vagy 40 pár esztendőt, elég volt a munkából. Meg is koppik az ember. Ki is fárad. Nehezen tud már 60 éven felül újítani. És éppen ezért van szükség a nyugdíjas évekre. Eljött az idő, el kell menni, de viszont megtalálni azt az elfoglaltságot, ami hasznosan ki tudja tölteni az idejét, azt az elfoglaltságot, amivel örömet tud szerezni magának is, családjának is, vagy éppen azoknak a közösségeknek, amelyeknek segít, vagy amelyeket szolgál a munkája által. Én folytattam még ugye a szolgálatokat is, mert az első években főleg igénybe vettek, akkor még a gondviselés segélyszervezet elnöke voltam még nyugdíjas koromban 3 évig, tevékenykednem kellett olyan vonatkozásban is, még az egyházi vezetésben is ott voltam, az egyházi képviselő tanácsban. Abból is lassan éreztem, hogy ki kell szállni, és ezért tértem vissza a fafaragáshoz, amit szerettem, és szívesen végeztem. Először is itt a felépült házunk részeként kellett nagyon sok mindent faragnom. Ugyanakkor egyre több rendelést kaptam. Van itt egy asztalos műhely, ahova amikor az első munkáim jól sikerültek, utána nem akartak békémet hagyni, ugye? Olyan sok volt a rendelés. Úgyhogy meg kellett kérjem, hogy keressenek más, de a mai napig nem nagyon kerestek más faragót, úgyhogy mai napig bedolgozok oda is. De ugyanakkor szívesen vállaltam azt, ha megkért valaki, hogy faragjak egy kopjafát a családi sírkertben. Például az elmúlt évben állítottam gagyba egy olyan családi sírkertbe 2 kopjafát, akiknek az utódaik nem élnek itthon. De a lelkész vállalta a sírkert gondozását, és vállalta az, hogy állít az ősök emlékére 2 kopjafát. A kollégáim is tudtak róla, a lelkész kollégáim, hogy faragással foglalkozok most, és faragványaim kerültek ki az amerikai testvérgyülekezetben. Érdekes dolgokat terveztem meg, például egy 2 címeres órát, kétfelől a 2 címer az ottani gyülekezet címere, és az erdélyi egyházunk címere, és középen egy óra, de olyan, amelyik egyszerre mutatja az ottani és itteni időt. Mert csak 2 kicsi mánust kellett tenni, és megfelelően beállítani 7 óra különbséggel, és egyszerre, ha rátekintenek, látják azt, hogy Erdélyben már nyugszik a nap, ott akkor tartják az istentiszteletet, ugye, mert 7 óra a különbség. Így került sor arra, hogy az alsó-felső szentmihályi lelkész és gyülekezet adományozni akart a testvér gyülekezetnek egy faragott tárgyat. Kitalálták azt, hogy egy faragott órasztalát adományoznak. De hát azt innen nehéz kiszállítani még darabokban is, ezért megkértek, hogy vállaljam el az utazást, és ott faragjam ki. Így került sor arra, hogy ez év márciusában, a nagy járvány előtt kiutaztunk feleségemmel, és ott 5 nap alatt elég szép asztalt sikerült faragnom. Akkor, amikor elkészült és elhelyeztük a helyére, azt mondtam, hogy az eddigi legszebb munkám valóban nagyon szépen sikerült. Minden részét, a lábakat, az asztallapját, körbe, a lábak között összekötve, mindent kifaragtam. Ugyanakkor bele is véstem azt, hogy ki adományozza és mikori ez a kapcsolat. Ennek eredménye egész biztos, hogy a jövőben megmutatkozik olyan szempontból, hogy erősödik a testvérgyülekezeti kapcsolat. Hisz valahányszor mennek a templomba, ugye elmennek az asztal mellett, vagy körbeállják az asztalt, rátekintenek és emlékeznek az erdélyi testvéreikre. Fontos az ilyen kézzelfogható és Erdélyből származó, akár faragvány, akár varrottas, akár egyéb tárgyak.
A Bezedújfalusi Kopjafa faluban van munkája? Faragott oda kopjafát?
Régi vágyomként élt az, hogy még egyszer végigjárni a falut. Háztól házig, templomtól templomig, megállni, betekinteni az udvarokra. Ebből a vágyból fakadóan jutott eszembe az, hogy hát ezt meg lehetne csinálni úgy, hogy minden ház helyébe faragni egy kopjafát, és azt a falu kicsinyített, de pontos másaként felállítani. És amikor elmondtam ezt a tervemet az erdőszentgyörgyi polgármesterrel, akkor azt mondta, hogy ők biztosítják a faanyagot, csak én faragjam ki, vagy készítessem el a kopjafákat. Hát azonnal felhívtam Balázs Antal sepsiszentgyörgyi barátomat, aki nyugdíjas tanítóként, kopjafa doktorként ismert, nagyon sokat farag, most már 80 éven túl is farag. Rákérdeztem, hogy Antal, ez a tervem, vállaljuk-e? Mert megtudjuk. Ha azt mondod, hogy vállaljuk, akkor meg tudjuk ezt csinálni. És ő azonnal azt mondta, hogy igen, vállaljuk, kopjafa falu fog születni. Közhírítettük a Fafaragók honlapján, rádió és napilapok útján, itt a Kárpát-medencében, írtam egy szép levelet, felkérést. Kicsit a lelkükhöz szóltam a fafaragóknak, hogy vállaljanak egy-egy kopjafát, hogy felépülhessen a falu. A Kárpát-medence fafaragói ajánlkoztak. Erre a felhívásra 64-en, Sepsiszentgyörgytől Felvidékig, Siklósig, Szatmárig, csak el kellett juttassam oda az anyagot, és a kész kopjafát elhozzam. Januárba tettem közhírré, és június 20-ára minden kopjafa készen volt. A felvidékiek, a siklósi fafaragó ide jöttek, 6-on, és itt faragtak 24 kopjafát Székelykeresztúron egy kis műhelybe. Máshova elküldtem, és elkészült a 164 kopjafa. A kérdés ugye nem ez volt, hanem az, hogy én faragtam-e. Nem faragtam egyet sem. Sokszor úgy nekilendültem, hogy na, rajzoljak ki egyet. Nem volt erőm hozzá, lelkem hozzá, hogy én kopjafát faragjak. Oda. Láttam azt, hogy megszületik így is a kopjafa falu, és hála Istennek él is, ma már bejárható, és valóban, ha ott járok, ma is végigmegyek háztól házig, sőt, beszólok a kapun belül élőkhöz. Tehát úgy képzeletbe, ugye, és jól esik beszólnom, vagy emlékeznem, hogy ki is lakott ott. Volt egy szomorú nevezetessége is a kopjafa falunak, az, amikor Magyarországról hoztak haza halottat, és a kopjafa faluból temettük, a házuk elé volt téve az utcára koporsó, és ott végeztem a szolgálatot, és a falut állták be a résztvevő gyászolók. Fájdalmas volt, de hát az volt a kívánsága, hogy hazahozzák Sükösd Mózsi bácsit, és a felesége mellé ide temessék el a bezújfalvi római katolikus unitárius temetőbe.
Esperes úr, sajnos műsoridőnk lejárt. Én további erőt kívánok, és örülök, hogy találkozhattunk. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm. Mindig örvendek a találkozásnak. Ezt azt hiszem észrevette bezújfalvi találkozásaink alkalmával. Egyébként egyszer nem volt, és azt nagyon felróttam. És egyszer megtörtént az, hogy én se tudtam menni, és azt viszont nekem rótták fel nagyon, és megkértek a bezújfalviak, hogy menjek, mert nélkülem elmaradnak a falu találkozók. Hát, amíg Isten éltet, addig megyek, és remélem, hogy önnel is az elkövetkezendő években is találkozhatunk ott, és köszönhetjük egymást.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Vidáman a felettünk valónak. Istennek, aki egybe gyűjtött minket, hogy innen napot szenteljünk, és szent igényével éljünk. Légy kegyelmes mi hozzánk, ó, hallgass meg, szent atyán, buzgó könyörgésünket, szentelj meg te szenteketet. Gerjedsz föl szent gerjelemmel, hogy te rólad egy Istenünk. Vallás bátra így tehessünk, ó, emeld fel szívünket, világosítsd el minket, életadó igéddel, áldott Isten erősítsd meg. Szent hitében védelmezd meg a te kicsin seregedet, fogd meg minden tévejgéstől.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma nagy tiszteletű Szombatfalvi József nyugalmazott esperes vendégei voltunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocska János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Ó, menjeink, kegyes atyán, tekints mennyből most mire áll, íme hozzád száll hőimán, majd megkérünk, édes atyán. Te vizsgálod szíveinket, értelmünket, érzelmünket, érezzük sok bűneinket, s alig hordjuk már terhünket. Nincs nekünk más segítségünk, nincs más, ki ismerje szívünk, egyedül vagy egy oltalmunk, gyötreményből gyógyulásunk. Mutasd azért irgalmadat, szállj meg atyán fájdalmunkat, dicsőítsd meg te magadat, és nevesd el szolgáidat.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Csak hiába nézed, reggel felkelésed, néktek kikerülsed, Istenben nem hisztek.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, hozzáfohászkodnak.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Mint a sebes nyílnak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonnyal legyőzi.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.